Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Befogadásra és gyermekvállalásra buzdított Ferenc pápa csütörtökön Luxemburgban, valamint a háborúk jelentette tragédiákra hívta fel a figyelmet. Egynapos luxemburgi látogatása során az egyházfő Henrik nagyherceggel és feleségével, Mária Teréziával, valamint Luc Fidon miniszterelnökkel és Jean-Claude Hollerich kardinálissal folytatott megbeszélése után elmondott beszédében köszönetet mondott Luxemburgnak a menekültek befogadása és integrálása terén elért eredményeiért, amelyeket példaértékűnek nevezett. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön és pénteken hivatalos látogatást tesz Észak-Macedóniában, amelynek során kétoldalú megbeszélést folytat a miniszterelnökkel, a parlamenti elnökkel, a Debárkicsevó egyházmegye metropolitájával, valamint a magyar küldöttséget vezeti a magyar Észak-Macedón kormányzati csúcstalálkozón. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A két miniszterelnök koszorút helyez el a Szent Cirill és Metód szobor együttesnél, majd meglátogatják Órid városát, ahol felkeresik a Perivlepta Szent Mária templomot és a Szent Naum kolostort. Észak-Macedóniában májusban tartottak parlamenti választásokat, az új kormány június végén alakult meg, a most megvalósuló kormányzati csúcs a kétoldalú kapcsolatok új fejezetének kezdetét jelzi. A Mario Draghi volt olasz miniszterelnök által készített az európai versenyképességről szóló jelentés kiváló analízis, jó diagnózis arra vonatkozóan, hogy milyen kihívásokkal áll szemben az európai gazdaság. Jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaság stratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára Brüsszelben. Lóga Máté az uniós versenyképességi tanácsülését megelőzően arról tájékoztatott, hogy a tagállamok három fő témát vitatnak meg a tanácsülésen. Ezek között az államtitkár elsőként a Mario Draghi volt olasz miniszterelnök és az Európai Központi Bank korábbi elnöke által készített az európai versenyképességet stratégiai szempontból elemző jelentését említette. Szavai szerint a Draghi jelentés kiváló analízis, jó diagnózis arra vonatkozóan, hogy milyen kihívásokkal áll szemben az európai gazdaság. A tanácsülés vita témáit sorolva Lóga Máté közölte. A szakpolitikusok körében az állami támogatásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról lesz szó. A társadalom önbizalma övezi az egyetemeket az intézményi modellváltás óta eltelt időszakban. Ezt jelzi a jelentkezők igen magas száma. Hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkára Veszprémben a Pannon Egyetemen tartott beszédében. Pósánné Rácz Anna Mária az egyetem alakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen arról beszélt, hogy idén mintegy 120 ezeren jelentkeztek a hazai egyetemekre, a felvettek száma pedig meghaladja a 100 ezret, a Pannon Egyetemre pedig csak nem 2000 hallgató nyert felvételt. Közösen kell képviselni az érdekeinket, és együttesen kell megszólalnunk Brüsszelben a gazdák versenyképességének és a régió élelmezésbiztonságának védelme érdekében. Jelentette ki Nagy István agrárminiszter a V4-ek és Bulgária, valamint Románia agrárminisztereinek poznyani találkozóján. Az Agrárminisztérium közleménye szerint az árvízi helyzet kezeléséről, a közös agrárpolitika tapasztalatairól, a biomassa energetikai célú felhasználásáról és a 20 éves Európai Uniós tagság mérlegléséről tárgyaltak a visegrádi országok, illetve Bulgária és Románia agrárminiszterei. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében gyengén felhős vagy derült lesz az ég, majd éjfél után vastagabb felhősávok érkeznek északnyugat-nyugat felől. A hajnali órákban az északnyugati tájakon gyenge eső előfordulhat, a déli-délnyugati szél nagy területen lesz erős, főleg az Észak-Dunántúlon és a hegyvidéki tájakon viharos széllökések is lehetnek. A hajnali órákra veszít erejéből a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 25 és 31 fok között alakul, de az északnyugati északi határ mentén csak 19-24 fok lesz. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Kosztolányi Dezső alkotásaiból hallanak összeállítást, a verseket Máté Gábor, Mensáros László, Pap Zoltán és Végvári Tamás előadásában hallják.
Litánia. Az én koromban zörgött az egekben a gépek acélja, az én koromban nem tudta az emberiség, mi a célja. Az én koromban beszéltek a falban a drótok, a lelkek. Az én koromban vad bábeli nyelvzavarok feleseltek. Az én koromban öngyilkosok ezrei földre borultak. Az én koromban méreggel aludtak el a nyomorultak. Az én koromban kínpadra feküdtek az árva betegnők. Az én koromban lélekbe kutattak a lélekelemzők. Az én koromban, mint koldusok álltak a sarkon, az épek. Az én koromban recsegtek a trónok, a bankok, a népek. Az én koromban mi dalt remegett a velőkig üvöltő. Az én koromban prózára szerelte a verset a költő. Az én koromban mindannyian, ó, de magunkra maradtunk. Az én koromban sírtunk, amikor kenyerünkbe haraptunk. Az én koromban nem volt ki szegény szíveket melegítsen. Az én koromban álmatlanul ült arany ágyon az Isten.
A nagyvárosban éltem. A nagyvárosban éltem, hol a bőrzék déltájt, mikor magasba hág a nap, üvöltenek. És mint meg annyi torszkép, az emberarcok görcsbe ránganak. Középkorban fényén egy régi délnek szólt a harang, letérdelt a paraszt. Ők így imádkoznak, kik mostan élnek, csak pénzt kiáltva és mohó panaszt. Ilyet számokkal Istenről vitáznak, az új Istenről. Adnak, egyre vesznek, hódolnak az aranynak és a láznak, magasba szállnak és a mélybe vesznek. Kezdjük, mint azoké, kik vízbe buknak és a tengerben egymást folytogatják. Kéken sötétlik ere homlokuknak, nem ismeri itt a fiú az atyát. Mit tudják ők, hogy hol van a ma méhes, amelyre most a déli csönd alászáll? Mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes. A pénz ura a csiszár és a császár. Jaj, nem lehet azt soha kőre róni. Mit szenvedünk, kik építjük ma nyúlánk, egekbe vágyó óriási gúlánk, bár meg se látják e korfáraói. Én is szolgálok, mint a többi árva, a láznak és aranynak. Kósza lélek, irgalmat esdek, a karom kitárva, és alázatos vagyok, mivel hogy élek. 32 éve járok hőbe-hóba, és az életemnek kedve már hunyóba. Szeretnék elkivándorolni innen, hogy még lehetne az életbe hinnem. Egy asszonnyal, egy 2 éves gyerekkel mennék az országúton. Vándorember. El innen. El. Messze. Édes álom. És élni kissé, nem éj eltiportan. 2 kedvesem elül egy kis szamáron, s én kampósbottal lenn az útiporban.
Számadás. Most már elég. Ne szépítgesd, te gyáva. Nem szégyen ez, vaj. Úgyis vége van. Boldog akartál lenni, és hiába. Hát légy mi vagy. Végképp boldogtalan. Inkább egészen és kínzó csigába, mint félig így, alkudva, oktalan. Ne félj, szamár, kiszenved nincs magába. Vagytok ti itt a földgolyón sokan? Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, templomba, kórházakba, börtönökbe, lassan vonul a roppant karaván. Siess te is oda, igaz körödbe, s égő kanóc, lobogj velük örökre elégedetlenség szent olaján. Nem vagy magad. Jobb néked erre, hidd el. Sok furcsa ember néz bámulva rád. Nem üdvözöl téged. Nem istenít fel. Nem göngyöli a lelkét sem alád. Csak rád tekint, fásulva, tompa hittel, rokon közönnyel. S néha kezet ad. De ha ezekkel a testvéreiddel élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család. Családtalanok óriás családja, mely a többség törvényét túl kiáltja. Komor kisebbség, szívós és kemény, elégedettek hangos lelki vágya. Íratlan, láttatlan bírói tábla, örök, hatalmas ellenvélemény. Kell lesz te még víjogni, mint a vércse. Nem kérdeni, szabad-e, nem szabad. Sosem kímélni a könnyet se, vért se, a semmibe rikoltani szabad. Nem hallanak tán, ám ne menj azért se. Számodra itt még munka is akad. Mindig kell valaki, aki megértse az utcalányt s a tébolyultakat. Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét, szemedben éles fény legyen a részvét, úgy közeledj a szenvedők felé, s ne a törtett tekintsd és csonka részét, de az egész, nem osztható egészét, ki senkié sem, az mindenkié. Ki adna másképp inni a betegnek, hanem mi, kik álmatlanul ülünk. Támadna hívő, vértanú, eretnek, ki egy rögeszmén részegülve csüng, látná-e a vénlányt, kit félrevetnek, ki sírna, ha nem hallaná fülünk, és élnének-e ők is, kiket szeretnek? Mi lenne a világ mi nélkülünk? Mi lenne másképp a világ? És ki lenne az állatok irgalmas társa benne? Ki lenne hűség, és mi lenne ír? És ki lenne az, ki száguld éjjelente a lámpa fényénél a végtelenbe, csodák között, s nirván a ködben ír? Ború se táj, borzaszt a forradalmár, kinek a falba koppan szelleme, s fia holttestén az anya, ki barbár jaját okádja, iszonyú zene. Aztán mit írsz, ha sorsuk írva van már? Hol tiltakozhatsz, és hogy ellene? De hát hová mehetnél, mit akarnál? Mi érdekelne még, mi kellene? Sok pénz talán? Kenyér zsíros karéja, egy mozicsillag rossz alakparéja, vagy gépkocsi kaland, mi nyomorék pesgős ricsaj, cicázó éji réja, az ócska élet mi rongy kabaréja, melytől a fő zúg, és a gyomor ég. Na lásd, maradj, árvák között az árva, maradj közöttük, állj meg végre itt, nem kérve semmit, és semmit se várva. Ezek a te igaz testvéreid. Idézd fel őket dolgozó szobádba. Adj villamosabb életet nekik. S ha majd megéled a sok néma lárva, a te szavad ők még megérthetik. Megértenek téged, s őket megérted. Kiket sirattál, sírni fognak érted, hisz végzetük egy, nékik és nekünk, kik eldobáltunk minden harci vértet. Nem veszhetünk el, minket kard se sérthet, nincs semmi sem, amit elveszthetünk. Igen. Kiásd ezt. Gyáva az, ki boldog. Kis gyáva, sunnyogó, mindent bezár. Bezárja életét is, mint a boltot, mert benne van a csillogó bazár, és félti kincsét, a sok cifra foltot. A lelke szűk, kucorgó és sivár. Rablót neszel, mihelyt gyerek sikoltott, örökre reszket és örökre vár. Hazája ház, barátja az erős, hitvány rokonja az, ki ismerős, határ kertfal, tyúkol, pincegátor, de a boldogtalan tanyája sátor, zászlója felleg. Ő, csak ő a bátor, s a jó. Csak a boldogtalan a hős.
Könyörgés az itt maradókhoz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok. Kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem, szegénynek, megbocsássatok. Ne nézzétek karomat térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös borostoron. Mindig a kín volt ólmosostorom, mindig magány a mély monostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szűnös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös büntelen. De a komor szemet el nem bírom. Örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szírom. Legyen az irgalom az én bírom. Azzal, mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó, folyvást botlik az. Számomra csak a kétes a vigasz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Életre, halálra. Mint aki búcsúzik, beszélni akarok. Itt éltem én, vér véretekből, magyarok. Mint akit égő szókra gyújt föl a halál, szájam kigyulladt víziókat kiabál. Együtt, örökre, együtt, együtt veletek, kuckóba, sáncba, rongyba, harcos feletek. Mi volt ez? A szívembe harsog az egész, láng és korom, megtébolyul, ki belenéz. Sírtam miatta én is, bekorán, én is zokogtam hosszú, véres lakomán, éreztem a semmit, a szégyen maratást, de láttam egykor kánaáni aratást. Kerekeget, mely egy családot ölel át, parasztleányok hercegnői derekát, bő dáridót, mely könnyeinkbe belefúl, ifjú erőt, bűnt tékozolni pazarul. Mégis mindent, ami tiétek szeretek, vén bajszotok, puffat, liláskék eretek, úrkedvetek, amelynek párja nem akad, öreg, nehézkes, régi ízű szavakat, ábrándomat, mely életemre sebet üt, hajnal felé a múltba rívó hegedűt, a déli báb vizében úszó gabonát, tükröztetett kastélyt, ezüstlő habonát. Halottjaim csontját a földben, halavány, matróna arccal mélyen alvó nagyanyám. Rokontalan, sívó magányom egyedül, a hosszú őszt, mely visszanézve menekül. Jaj, életem engem bilincsbe veretett, élő bilincs, forró bilincs, te szeretet. Bilincsbe jár mindig a tiszta szerelem, ember jusson, testvér bilincsben perelem. Haraptam ezt, és kincsre vágytam, ami nincs, csókoltam is, mert álom, áldás e bilincs. Lelkem, ha kérte, amit a sors nem adott, Arany János bűvös szavával mulatott. Itt, és csak itt. Nem, ezt nem és nem feledem. Holtomban is csak erre járok keleten. Izzóbb a bú itt, és szívig döf az öröm. De szép, vidám, vadáldomás volt. Köszönöm.
Esti Kornél éneke. Indulj dalom, bátor dalom, sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájdalom. Az életen, a szinten, a fénybe kell kerengni. Légy, mint a minden, te semmi. Ne mondd te ezt se, azt se, hamis se és igazt se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne kérj vigaszt se. Légy, mint a fű, fa, élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem álló. Légy az, ami a bölcs kéj fölhámja, a gyümölcs héj remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. Na fuss a kergeszéllel, cikázva, szertesz éjjel, ki és be, nappal éjjel, s mindent, mi villan is van, érj el. Tárgyalj bolond szeszéllyel, komász halálveszéllyel, s kacagd ki azt a buzgót, kinek a mély kell. Mit hoz neked a búvár, ha fölbukik a habból? Kezébe szomorú sár, ezt hozza néked abból. Semmit se láthat, táncol fényes vizek varázsa. Len nyög, botol a lánctól. Kesztyűje, mint a mázsa, fontoskodó, komoly fagy dagadt tüvek szemébe. Minden búvárnak oly nagy a képe. Jaj, mi sekély a mélység, és mi mély a sekélység, és mi tömör a hígság, és mi komor a vígság. Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet nevessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halál arc rémétől elföd egy víg álarc. Ó, jó zene a hörgő, kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úcsitít el, tréfázva mímel, s a jajra csap a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel, ismersz-e még felettest? Az unt anyag merett rest súlyát nevetve lögd el, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felettest. Hát légy üres te, s könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva száz szó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben. S élj addig, míg a lélek, szépség, vagy a szeszélyek, mert Isten engem, én is csak addig élek. Menj mély fölé derengni, burkolva játszi színben. Légy, mint a semmi. Te minden.
Irodalmi összeállítást hallott a Kosztolányi Dezső műveiből, a verseket Máté Gábor, Mensáros László, Pap Zoltán és Végvári Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat október 4-én megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese. Szindbád 5. utazása.
Nem volt sokáig otthon maradásom. Árukat vásároltam, aztán a tengerparton megvettem egy hajót, amely több kereskedővel éppen indulóban volt. Hosszabb utazás után egy elhagyatott szigetre értünk, s ott, amint ide-oda járkáltunk, egy rúg madár tojásra akadtunk. A rúg fióka éppen kibújni készült, s már látszott a csőre. Figyelmeztettem társaimat, hogy ne bántsák a tojást, mert abból nagy veszedelem származhatik. Ám de nem hallgattak figyelmeztetésemre, s amíg aludtam, kővel nagy nyílást vertek a tojáson, kivették a fiókát, és megették. Egyszerre csak elsötétült a levegő, fekete felleg borult a napra, s láttuk, hogy a rúgmadár és a párja ott keringenek fent a magasban. Keresik a tojást. A kapitány magánkívül kiáltozott utánunk, hogy a lehető leggyorsabban siessünk vissza. Futás közben azonban a rúgmadarak üldözőbe vettek minket. Ott lebegtek már a hajónk felett, amikorra odaértünk. Rémülten vettük észre, hogy mind a kettő iszonyú nagyságú szikladarabot tart a karmai között. Egyszerre csak ledobták a karmukban tartott sziklákat, azok lehullottak a tengerbe, és ott, ahol leestek, olyan magasra csaptak a hullámok, hogy felkapták a hajót, s a következő pillanatban el is süllyesztették. Az utasok nagy része a vízbe fúlt. Én is csak úgy menekültem meg, hogy a szétrombolt hajónak egy darabjába belekapaszkodtam. Teljes 3 napig hánytak vetettek a hullámok, míg aztán egy kedvező szélroham egy szigetre dobott. A sziget gazdag volt gyümölcsben, édesvízű patakban, s csak úgy zengett a madarak énekétől. A sziget közepe felé egy öregember pillantottam meg egy forrás mellett. Hozzáléptem és üdvözöltem. Nem válaszolt, csupán jelekkel kérte, hogy vigyem át a forrás másik felére. Azt hittem, hogy az öreg állapota csak ugyan megkívánja ezt a segítséget. Vállamra vettem, a nyakamba ültettem, és úgy vittem át a forrás túloldalára. Amikor azonban szóltam neki, hogy szálljon le, úgy tett, mintha nem is hallaná. Megpróbáltam hát, hogy letegyem a vállamról, de a lábával olyan szorosan körülfogta a nyakamat, hogy képtelen voltam rá. Megpróbáltam kiszabadítani magamat, ő azonban szemmel láthatóan azt akarta, hogy hordozzam ide-oda a fák alatt. Képtelen voltam megszabadulni tőle, s ha nem engedelmeskedtem parancsának, és nem álltam föl, vagy nem mentem tovább úgy, amiképpen ő parancsolta, kegyetlenül ütni-verni kezdett. Állapotomat különösen reménytelenné tette azt, hogy sem közel, sem távol nem láttam emberi lényt, akit segítségül hívhattam volna. Így aztán az öreg hátas lovává váltam. Ez a keserves állapot hetekig tartott. Egyszer aztán, amint ide-oda cipeltem az öreget, egy elszáradt tököt találtam. Ennek kiváltam a belét, és szőlőnedvével töltöttem meg. Amint a tök tele lett a szőlőnedvével, elzártam a felső nyílást, aztán kitettem a napra. Ott a szőlőnedv a melegtől forni kezdett. Ittam belőle, és ittam aztán minden nap, amíg egy kicsit erőre nem kaptam. Egyszer azonban ittas lettem a bortól, énekelni kezdtem, s nyakamon az öreggel ide-oda ugráltam. Az én átkozott öregem észrevette a bor hatását, és jelt adott nekem, hogy ő is szeretne inni belőle. Odaadtam neki a tököt, s mindegy cseppig megitta a bort. Nem sokára széles jókedve kerekedett, tapsolt, rittyengetett a kezével, ficánkolt a vállamon, aztán egyszerre csak reszketés fogta el minden tagját. Végre engedni kezdett combjának nyomása. Letettem a földre. Szertelen nagy volt az örömöm, hogy végre megszabadultam tőle. Ismét kimentem a tengerpartjára, s mi nagy volt az örömem, amikor láttam, hogy egy hajó kötött ki ottan. Amikor a legénység partra szállt, felette csodálkoztak, hogy engem ott találnak. Miután elbeszéltem viszontagságaimat, azt mondta a kapitány. Az az öreg a tenger véne volt. Senki még élve nem szabadult ki a kezei közül. Azokat, akiket halálra sanyargatott, később felfalta. Szerencsét kívántak megszabadulásomhoz, ennem, innom adtak, tisztességes ruhába öltöztettek, és felvettek a hajóra. Néhány nap múlva szerencsésen megérkeztem Bagdadba. Családom és barátaim végtelen nagy örömmel fogadtak, mert már lemondtak minden reményről, hogy valaha még életben látnak.
Szindbád 6. utazása.
Tudjátok meg, ó testvéreim és barátaim, hogy amikor visszatértem 5. utazásomból, csupa vidám időtöltésben, mulatozásban és jókedvben feledtem el mindazt, amit elszenvedtem. Így volt ez mindaddig, amíg egyszer a legnagyobb vígság közepette egy sereg kereskedő látogatott meg, hogy tartsak velük legközelebbi útjukon. Láttukra lelkemet ismét elfogta a vágy az utazás és a kereskedés után. Elhatároztam hát, hogy útra kelek velük. Utaztunk helységről helységre, városról városra, adtunk és vettünk, és sok ország látnivalójában gyönyörködtünk. A szerencse kedvezett utunknak, és jó hasznot hozott. Aztán egy napon hajónk heves szélbe került, tehetetlenül hánykolódott, és kormánya egy sziklafok közelében eltörött. A hajó nekiment a sziklafoknak, és darabokra zúzódott. Gerendái szétforgácsolódtak, a tenger mélységébe merült, ami csak a hajón volt. A kereskedők a vízbe estek, többen megfulladtak, ám de néhányan elértük a sziklafokot, és a szárazra jutottunk. Én is azok között voltam, akik a sziklafoknál partot értek, és íme egy nagy szigeten találtuk magunkat. Sok hajó pusztulhatott el a szirtnél, mert a parton sok mindenféle áru hevert. Ezeket mind a hajótörés szenvedett hajókról vetette ki a tenger. Olyan bőségesen hevert a kincs a tengerparton, hogy látása szinte megzavarta az emberfia eszét és értelmét. A tenger partján összegyűjtöttünk némi élelmiszert, és az elkövetkező napokban ebből éltünk. Ám társaim között betegség ütött ki, amiben néhány nap alatt mindannyian belepusztultak. Egyedül maradtam a szigeten. Sírtam egymagamban, és így szóltam. Bár pusztultam volna el társaim előtt, hogy engem is eltemettek volna. Egy ideig még ott maradtam, aztán felkerekedtem. A sziget közepén édesvízű folyót pillantottam meg. Úgy döntöttem, tutajt ácsolok, és megpróbálok eljutni a folyó torkolatához. Nekiláttam, hasábfákat gyűjtöttem össze a szigeten található aloéfából, és összekötöztem azokat a hajóroncsok köteleivel. Aztán lebocsátottam a tutajt a folyóra, két darabból evezőformát csináltam, és elindultam a folyósodrán. Hamarosan elérkeztem arra a helyre, ahol a folyó a hegybe torkollik. Mély sötétségbe kerültem. A tutaj tovább vitt a vízsodrával a hegy belsejébe, oly szűk helyen, hogy a tutaj széle a folyópartját súrolta, fejem pedig minduntalan a boltozatba verődött. Arccal a tutajra feküdtem, oly szűk volt már a folyó csatornája. Aztán egy idő múlva elvesztettem az eszméletemet. Mikor felébredtem, tágos kikötőt pillantottam meg, tutajom pedig egy sziget partjához volt kikötve. Egy sereg indiai és abesszíniai vett körül. Enni adtak, majd kérdezték, mi történt velem. Elbeszéltem nekik töviről hegyire, mit tapasztaltam azon a folyón, milyen keskeny volt a föld alatt, és mindent. Ezek után királyuk elé vezettek, és elmondták neki, mi történt. Ő Isten hozottal köszöntött, és kikérdezett, ki és miféle vagyok, és mi minden történt velem. Én pedig elmeséltem neki az egész történetemet, és mindent, amit átéltem, töviről hegyire. A király szerencsét kívánt megmenekülésemhez. Ezek után nagy tisztességgel bánt velem, és a maga hajlékában adott szállást. Összebarátkoztam a nép legkülönbjeivel, akik mind nagy tiszteletben részesítettek, és sokáig el sem hagytam a királyi lakot. Sokáig éltem ennél a királynál, a legnagyobb tisztességben, tekintélyben és a legjobb sorban. Egy nap azonban hallottam, hogy a város néhány kereskedője hajót szerel fel, hogy Bagdadba utazzék. Azt mondtam magamban, nem tehetnék okosabbat, mint hogy én is elmenjek ezzel a kalmár csapattal. Pár hét múlva elvitorláztunk. A szél és a tenger kedvezett nekünk. Pár hét múlva épségben megérkeztem Bagdadba. Ezek voltak élményeim 6. utamon, kedves atyám fiai. És ha Allah, magasztaltassék a neve, úgy akarja, hát holnap elmesélem nektek a 7. utazásom történetét is.
Kedves gyerekek, ma Tengerjáró Szimbád 5. és 6. című meséjével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
A téves ítéletről így tanít a katekizmus. Az emberek mindig engedelmeskednie kell lelkiismerete biztos ítéletének. Ha tudva és akarva ellene cselekednék, önmagát ítélni el. Ám megtörténik, hogy az erkölcsi lelkiismeret a tudatlanság állapotában van, és téves ítéleteket hoz teendő vagy már végrehajtott cselekedetekről. Ez a tudatlanság gyakran beszámítható a személyi felelősségnek. Ez történik akkor, amikor az ember nem fordít elég gondot az igaz és jó keresésére, és a lelkiismeret a bűn megszokása következtében lassanként szinte megvakul. Ilyen esetekben a személy felelős a rosszért, amit tett. Az erkölcsi ítéletek eltévedésének forrása lehet Krisztus és evangéliumának nem ismerése, mások rossz példája, a szenvedélyek uralma, a lelkiismeret rosszul értelmezett autonómiájának követése, az egyház tekintélyének és tanításának elvetése, a megtérés és a szeretet hiánya. Ha azonban ellenkezőleg a tudatlanság leküzdhetetlen, vagy a téves ítéletért az erkölcsi alany nem felelős, a személynek nem számítható be az általa elkövetett rossz. Ennek ellenére a tett még rossz, hiány, rendetlenség marad. Fáradozni kell tehát azért, hogy az erkölcsi lelkiismeret megszabaduljon tévedéseitől. A jó és tiszta lelkiismeretet megvilágosítja az őszinte hit, mert a szeretet egyszerre fagad tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből. Minél inkább érvényesül tehát a helyes lelkiismeret, annál inkább tartózkodnak az egyének is, a közösségek is, az önkényes döntésektől, s törekszenek arra, hogy az erkölcsiség objektív normáihoz alkalmazkodjanak. Ahhoz, hogy ítéleteinket, döntéseinket helyesen hozzuk meg, ismerni kell Krisztust és az ő evangéliumát, az ő tanítását. Aki rendszeresen olvassa a Szentírást, az érzékeli azt életében, hogy bizonyos helyzetekben, döntéshelyzetekben a Szentlélek elénk hoz egy-egy szentírási idézetet, és ez alapján már is bizton dönthetünk, és nagy valószínűséggel helyesen. Ha valaki a Szentírást jól ismeri és folyamatosan olvassa, akkor nem nagyon van olyan helyzet az életében, amire nem lenne egy-egy szentírási rész segítségül. Van egy ismerősöm, aki gyerekkorában megfogadta azt, hogy minden nap olvassa a Szentírást, és ezt meg is tudta tartani egész életében, vagy eddig életében, és ő szokta mondani, hogy amikor dönteni kell, mindig jön a sugallat, és mindig a Szentírásból valamelyik rész, ami segítséget jelent abban, hogy jó döntsek. Döntéseink alapja Isten törvénye, 10 parancsolat, amit sajnos egyre kevesebben ismernek. Amikor jönnek hozzám keresztelési felkészítőre, vagy egyéb alkalmakra emberek, és megkérdezem, hogy 10 parancsolatot ismerik-e, többségében nem tudják az emberek. 1-2-t össze tudnak hozni belőle, de azt se tudják, hogy melyik számú parancsról van szó. Tehát már ez a legalapvetőbb törvény is szinte ismeretlen az emberek előtt. Igaz, hogy a szívükben van írva, de nem véletlenül írta Isten a kőtáblára is, hogy hívőről is lássuk, olvassuk, ismételjük, és e szerint éljünk. És aztán Máté evangéliumában ott van a hegyi beszéd, ami a keresztény hitünknek az alkotmánya, tulajdonképpen a Magna Chartája, annak a szíve a 8 boldogság. Ezek mind-mind-mind nagy segítségek a helyes döntéseinkben. Illetve hát az ezeknek a nem ismerete pedig megnehezíti a döntéseinket, és ezek nélkül nagyon sok rossz döntést tudunk hozni. Teréz anyáról azt mondják, hogy mindig nagyon gyorsan döntött, és általában jól. Ezen úgy mindig elgondolkodom, ez a Teréz anya hogy tudott ilyen ügyesen, gyorsan dönteni, nem ragad bele a döntésekbe, nem félt a döntéstől, döntött és cselekedett. Sokszor minket megbénít a cselekvő képtelenségünk, a döntés képtelenségünk, hogy ennek mi az oka, azt most nem akarom taglalni, de lehet szorongás, félelem, esetleg már krónikus döntésképtelenség. Teréz anya azért tudott ilyen gyorsan dönteni és ilyen jól, mert állandóan Istenben élt, és szüntelenül imádkozott. És a titka a helyes döntéseinknek a lélek jelenlét. Amikor én Istenben élek, Isten jelenlétében, imádságban, és szüntelenül imádkozom. Szüntelen imádság az, amikor én mindig Isten jelenlétében tudom magamat. A gonosz lélek is csak akkor tud támadni és félrevezetni minket döntéseinkben is, amikor nem vagyunk tudatában annak, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Ugyanakkor nem kell mindig gyors döntést hozni, sőt, sokszor elő kell készíteni a döntést, meg kell érlelni magunkban a döntést, de semmiképpen sem szabad halogatni a döntést, mert a halogatás szóban benne van a halál. Tapasztaljuk, hogy fiataljaink nehezen tudnak dönteni, nehezen tudnak elköteleződni, akár papi szerzetesi hivatás mellett, akár a házasság mellett, akár a munkavilága mellett, és sokszor egyik iskola a másik után, mert még nem tudok dönteni, hogy merre induljak el az életemben. És hát ilyenkor előfordul, hogy az idő elmegy, kiszaladunk az időből, bizonyos döntéseket bizonyos életkorban kell meghozni, mert ha azt nem tesszük akkor, később már megkéri az árát. Hallgassuk meg Ferenc pápa Krisztus vívit kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításából, amit a fiatalokhoz és az Isten egész népéhez írt. Van olyan fiatal, aki talán azért utasítja el ezt az életszakaszt, mert szeretne gyermek maradni, vagy vég nélkül nyújtja a fiatalkort, és a döntések elodázása, a meghatározott dolgoktól való félelem bizonyos döntésképtelenséget okoz. Az ifjúkor azonban nem maradhat függőben, mert a döntések időszaka, és éppen ebben áll, varázslatos volta és legnagyobb feladata. A fiatalok döntéseket hoznak szakmai, társadalmi, politikai és más, radikálisabb területeken, amelyek határozott formát adnak az életüknek. Döntéseket hoznak a szerelem kérdésében is, megválasztják a párjukat, vagy eldöntik, hogy gyermekeik lesznek. E levél utolsó fejezetében, amelyek majd a személyes hivatásról és annak felismeréséről fognak szólni, tovább mélyítjük ezeket a témákat. De a döntéseket indító álmokat mindig fenyegeti a panaszkodás, a tehetetlenség. Hagyjuk ezeket azokra, akik a panaszkodás istennőjét követik. Ez csalás, tévútra vezet. Amikor minden szilárdnak és mozdulatlannak látszik, amikor személyes problémák nyugtalanítanak, a társadalmi bajok nem kapnak megfelelő orvoslást, nem jó beadnunk a derekunkat. Az út Jézus. Vedd be őt a bárkába, és evezd vele együtt a mélyre. Ő az Úr. Ő megváltoztatja az élet kilátásait. A Jézusba vetett hit továbbvivő reményhez vezet, olyan biztonsághoz, amely nem csak a mi képességeinkre és ügyességünkre, hanem Isten szavára, a tőle kapott meghívásra támaszkodik. Túlzott emberi számítgatások nélkül, és nem aggódva amiatt, hogy vajon a benneteket körülvevő környezet támogatja-e e biztonságotokat. Kitartónak kell lennünk az álmok útján, ezért figyelnünk kell egy kísértésre, amely gyakran csúfosan megtréfál bennünket, az aggódásra. Nagy ellenségünk lehet, amikor arra biztat, hogy adjuk meg magunkat, mert felfedezzük, hogy az eredmények nem azonnal mutatkoznak. A legszebb álmokat reménnyel, türelemmel, elkötelezettséggel, a sietségről való lemondással lehet megszerezni. Ugyanakkor nem szabad leblokkolnunk a bizonytalanság miatt, nem szabad félnünk a kockázattól és a tévedésektől. Inkább attól kell félnünk, hogy nehogy bénultan éljünk, mint az élő halottak, élettelen alanyokká sorvadva, akik nem akarnak kockáztatni, nem viszik előbbre szolgálataikat, vagy félnek a hibázástól. Ha hibázol is, mindig felemelheted a fejedet, és újrakezdhetsz, mert senkinek sincs joga elrabolni tőled a reményt. Fiatalok, ne mondjatok le arról, ami a legjobb a fiatalságban, ne erkéről szemléljétek az életet. Ne téveszétek össze a boldogságot egy heverővel, és ne töltsétek egész életeteket egy heverőn a képernyő előtt. De ne korlátozzátok magatokat egy elhagyott jármű szemlélésére sem. Ne legyetek parkoló autó, inkább hagyjátok forrásként feltörni az álmokat, és hozzatok döntéseket. Kockáztassatok, még ha hibáztok is. Ne akarjatok elkábított lélekkel túlélni, és ne úgy szemléljétek a világot, mintha turisták volnátok. Legyetek érzékenyek, űzzétek el a félelmeket, amelyek megbénítanak, nehogy mumifikált fiatalokká váljatok. Éljetek! Adjátok oda magatokat az élet legjavának. Nyissátok ki a kalitka ajtaját, és repüljetek el. Az Isten szerelmére ne vonuljatok nyugdíjba idő előtt. Hallhattuk Ferenc pápa buzdítását, és valóban ez az aggodalom, a félelem, a bénító félelem nem csak a fiatalokat tudja megakadályozni abban, hogy döntsenek a saját életükről, hanem ugye a felnőtteket is, sőt az időseket is. Mert minden életszakaszban dönteni kell, és másról kell dönteni, és másféle döntéseket hozni, de a döntéseinket nem spórolhatjuk meg, és a döntéseinket nem hozza meg helyettünk senki, se egy másik ember, sem az Isten. A döntéseket mindig nekünk kell meghozni. A napokban beszéltem egy ismerősömmel, és azt mondta, hogy most azért imádkozik, hogy mindenkivel kiengesztelődjön. És én mondtam neki, hogy imádkozni kell, mert mindig kell, minden döntés előtt kell imádkozni, és nem szabad úgy döntést hozni, hogy nem imádkoztunk előtte. De a kiengesztelődést azt nekünk kell megtenni. Nekem kell oda menni. Még akkor is, hogyha engem bántottak meg. Nekem kell megalázkodni, nekem kell bocsánatot kérni, vagy elmondani azt, hogy megbocsájtok. Nekem kell lépéseket tenni. Nekem kell döntenem, hogy oda megyek és rendbe teszem a kapcsolatot. Nem várhatok arra, hogy majd a másik hoz egy döntést, és ő jön el hozzám. Mert akkor talán egy életen keresztül várhatok, és ez nem történik meg. És azt mondta ez az ismerősöm, hogy megértette, hogy neki dönteni kell, és lépni kell. A kiengesztelődés nem történik meg magától. Az Isten segít minket, indít a jóra, indít a megbocsátásra, de a döntést nekünk kell meghozni, és az első lépést nekünk kell megtenni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!